Partitúra. Összhangzat van. Kárpátalja. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország! Újhelyi Zoltánnal.
2 perc múlva egyelőtt a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá műsorunkban önöké a főszerep? Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy a múlt hónapban tovább csökkent a pénzromlás üteme? Májusban 1,8%-os inflációt mért a KSH.
Örülhetünk annak, hogy a jegybanki tolerancia sáv alá esett be ismét az árak növekedésének üteme.
És ön hogyan választ biztosítást, ha külföldön nyaral? Egy jó vagy rossz döntéssel százezreket nyerhetünk, vagy bukhatunk.
Nem mindegy, hogy milyen helyszínre megyünk, nem mindegy, hogy mondjuk sportolni akarunk, szabadidősportot vagy extrém sportokat, most látják, hogy forrong a világ. Nem mindegy, hogy egy háború közepébe csöppenő terrortámadás éri a környezetünket. Tehát nagyon sok olyan szempont lehet, amire hangsúlyozom, hogy mindre van biztosítási lehetőség.
SMS számunk 06 39 666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Bizonytalan világ, stabil forint, 1,8%-os éves inflációt mért a KSH májusban. A szám az elemzőket is meglepte, a korábbi várakozások még 2,2%-ról szóltak, ám a fogyasztói árszint áprilishoz képest gyakorlatilag nem változott, több konkrét termékcsoport esetében pedig csökkent. Derül ki az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány összegzéséből. A kedvező adat mögött több tényező is van. A rezsivédelem, az árréstop, az üzemanyag ársapka továbbra is segíti az infláció féken tartását, nem beszélve az erős forintról, ami az importtermékek esetében közvetlenül is lefelé húzza az árakat. Kockázatok persze továbbra is vannak. Az amerikai-iráni konfliktus, az orosz-ukrán háború az olaj és energia igényes termékek árát továbbra is felfelé húzza. Már csak azért is, mert az egyik legnagyobb inflációs faktor a bizonytalanság. De mi kellene ahhoz, hogy stabilan, tartósan pályára álljon a forint? Szükség van-e továbbra is az olyan intézkedésekre, mint például az üzemanyag árstop vagy a kiskereskedelmi árrésplafon? Mennyi idő után mondhatjuk, hogy elfelejthetjük az uniós átlag feletti pénzromlást? Mit mondanak önök? Hívjanak bennünket, írjanak nekünk SMS-t, és amíg társáznak, hallgassák egy korábbi adásunkból Pásztor Szabolcsot, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját.
Az elemzői konszenzus 2,2% volt, tehát hogy azt lehet mondani, bőven 2%-os ütem, és az, hogy 1,8% lett, és az előző hónaphoz képest is csökkent, az mindenféleképpen meglepő volt. Itt a bevezetőben is elhangzott, hogy erősödött a forint egyetlen hónap alatt, áprilisról májusra 3%-ot az euróval, illetve a dollárral szemben is.
Most és hol járunk, olyan 365 körül, ugye?
Egyébként, ha azt nézzük, hogy hogyan alakul az euró árfolyam, akkor egy ilyen 354-55 forintot mondhatunk. Hát a dollárral szemben pedig már a 300 forintot ostromolja a hazai fizetőeszköz.
Milyen hatással volt az inflációra?
Hát ez nagyon látványos, és éves szinten pedig 7-8%-os forint erősödés következett be. Nagyon markáns Magyarországon az importfogyasztás energiáért, feldolgozóipari termékeket, inputért, ugye jellemzően külföldi fizetőeszközben fizetünk, és ennek azonnal megjelenik a hatása, tehát részint ezért is alakult kedvezően az infláció ebben a hónapban. Azért növekedni fog majd az év hátra levő részében természetesen, vannak olyan globális geopolitikai folyamatok, de most örülhetünk annak, hogy a jegybanki tolerancia sáv alá esett be ismét az árak növekedésének üteme.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
SMS számunk pedig 06 39 666, és arról beszélgetünk, hogy májusban 1,8%-os éves inflációt mért a KSH. Stúdiónk vendége Horváth Sebestyén, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Hát itt többen mondták azt, hogy meglepte a kutatókat, az előrejelzőket ez az 1,8%-os eredmény. 2,2%-ot vártak, ez akkora különbség? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Hát nem is igazából az előzetes várakozásokhoz mért különbség, ami szerintem számít, hanem az irány. két hónappal ezelőtt, áprilisban 2,1%-os volt az infláció, ez az eredetileg várt 2,2%, ez az áprilisinál egy magasabb érték, tehát összességében az irány az, ami meglepett minket, elemzőket, hiszen, hogyha belegondolunk, a közel-keleti háború miatt egy 60 éve nem látott energiapiaci válság van kialakulóban. Az energiapiaci válságnak mindig van egy inflatorikus hatása, és ugyanezt történt a 70-es években is, vagy nem kell ilyen...
Hát az olajárrobbanás idején, vagy az olajválság idején.
Igen, de nem kell ilyen messzire visszamenni, hanem 2022-23-ban is az akkori inflációs válságot, vagy inflációs periódust részben egy energiaválság az orosz energiahordozókról való leválás eredményezte.
Na de hát volt egyébként már ehhez hasonló inflációs adat idén is, tehát hogyha jól emlékszem rá, valamikor januárban szintén 2% alatt volt az infláció, az éves infláció.
Még márciusban is 2% alatt volt. Ugye ez a 2% ez azért fontos, mert a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott inflációs cél az 3%, és emellé vagy e köré határoztak meg egy plusz-minusz 1% pontos toleranciasávot. Áprilisban 2,1% volt az infláció, az éves alapú infláció, tehát az MNB által meghatározott toleranciasávon belül volt, míg a háború első hónapjában, márciusban, illetve az előző hónapban, májusban toleranciasáv alatti volt. Jogosan merül fel ilyenkor a kérdés.
Mit jelent ez a toleranciasáv? Nem biztos, hogy ezt mindenki érti.
Hát a gazdasági várakozások szempontjából nagyon fontos, hogy a Magyar Nemzeti Bank által meg legyen határozva egy olyan szint, amilyen inflációt ők be tudnak lőni, vagy amit megcéloznak. Ez egyrészt azért fontos, mert a vállalkozások valamilyen szinten így tudnak igazodni a monetáris politikához, hogyha például az inflációs toleranciasáv alatti az áremelkedési ütem, akkor arra lehet számítani, hogy mivel ez a gazdaság számára már nem egy egészséges áremelkedési ütem, ezért arra lehet számítani, hogy a központi bank kamatot fogja csökkenteni, így összességében az egész kamat környezet csökkenni fog. Hogyha viszont az inflációs tolerancia sávon fölüli az áremelkedési ütem, ne adj Isten, jóval fölötte levő, mondjuk ugye 2023-ban és 24-ben 20% fölötti is volt az infláció, akkor pedig arra lehet számítani, hogy a Magyar Nemzeti Bank, hogy a pénz értékének, a vásárló erejének a romlását megállítsa, a kamatokat emelni fogja, az alapkamatot emelni fogja, így összességében az teljes kamatkörnyezet is emelkedni fog. A vállalkozások így előre tudják, hogy mire számíthatnak.
Tehát ez egy banknak a monetáris politikájához
igen,
egy iránytű.
Politikai eszköz, igen.
Amikor be kell avatkozni, akkor ezt ennek alapján is látják. Mit mond László, jó napot kívánok, öné a szó.
Jó napot kívánok, tiszteletel üdvözlöm Önt és mindenkit, aki hallgatja. Hát a gazdaság egy motor. Hogyha adjuk neki az energiát, akkor gyorsabban pörög. Márpedig az energia nálunk Magyarországon importból van. Ezért jelentős, nagyon jelentős az inflációnak a mértéke és a magyar forintnak a vásárlóereje. Tekintete arra, hogy kis ország vagyunk és nyitott gazdaságunk van, ez egy meghatározó jellegű. Természetesen a vásárlások, tehát tulajdonképpen a belföldi fogyasztás mértéke ebből egy óriási hasznot hoz. Olcsóbban tudunk vásárolni külföldi árut, viszont van egy hátrány.
Tehát a forint erősségéből fakad ez, igen. Olcsóbban válik az import, igen.
Pontosan. És miután a benzin is import, és minden egyéb, ami avval működik, tehát a maga a közlekedés és a teljes géppark ugye energiájával működik, és az energia, amiből nekünk nagyon kevés van, ugye, az fontosságot jelent, nagyon nagy fontosságot és egy mértéket. A kereskedelemnek van egy másik oldala, hogyha exportálunk. Ha exportálunk, akkor ez fordított arányú. Természetesen ez a Magyarországon egy fejlesztési probléma lehet, de ha nincsen elegendő az importból, ugye, akkor mi magunk fogunk termelni. Viszont lesz elég a beruházásból.
Tehát akkor ön úgy érti, hogy
ki
az...
tudjuk váltani a külföldi nagytőkének a függőségét.
Tehát akkor úgy érti László, bocsánat, hogy közbevágok, mert mások is telefonálnak, hogy az erős forint az olcsóbbá teszi az importot, ez érezhető az árakban, és ezzel párhuzamosan nem tesz jót feltétlenül az exportáló képességnek, ez gondot okozhat, de lehet egy olyan hatása ennek, hogy akár mondjuk a belföldi fogyasztás nő, vagy a magyarországi beruházásokat erősíti egy erős forint. Köszönjük szépen! Stúdiónk vendége Horváth Sebesén, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Hát itt László egy egész kis összefoglalót tartott arról, hogy milyen sokféle hatása lehet a forint árfolyamának, de mondhatjuk-e azt, hogy ez a legerősebb tényező az infláció leküzdésében most ebben a pillanatban?
De májusban az Európai Unió 27 tagállama közül nálunk volt a második legalacsonyabb az áremelkedési ütem, egyedül Svédország előzött meg minket talán 1,6 vagy 1,7%-kal. És igen, ezt lehet mondani, hogy márciusban, illetve áprilisban és vagyis, hogy áprilisban és májusban egyértelműen a forint erősödése az, ami lehetővé tette, hogy Magyarországon a régiós átlagnál alacsonyabb volt az infláció. De ahogy a László is rámutatott erre, a forint nem tud örökké erősödni, egyrészt van ennek egy korlátja is, másrészt pedig a forint erősödésének vannak vesztesei is, az exportra termelő vállalkozások. Elhangzott már, hogy Magyarország egy kis nyitott gazdaság, tehát nagyon sokat importálunk. Ez így van, de nagyon sokat exportálunk is. A forint erősödése kapcsán lehet, hogy a külföldi nyaralásunk az olcsóbb lesz, most nyáron ez ugye ez egy jó dolog, de ugyanakkor az export termelő vállalkozásaink is egy jelentős veszteséget szenvednek el.
Például amiatt, hogy nem tudom, euróban kapják meg a termékeik ellenértékét, vagy dollárban kapják meg az ellenértéket, és ez forintban kifejezve már kevesebbet ér, hogy erősebb a forint.
Igen, én példaként mindig az almatermesztőt szoktam hozni, hogyha belegondolunk, hogy van egy almatermesztő, aki minden egyes hónapban 1000 kilogramm almát kivisz Szlovákiába. Másfél évvel ezelőtt azért az 1000 kiló, és mondjuk egy euróért adja el Szlovákiában az alma kilóját. Másfél évvel ezelőtt ezen keresett 400-410 ezer forintot. Most, eltelt másfél év, most májusban 350-360 ezer forint közötti összeget keresett. Tehát jelentősen, mint egy 10-15%-kal visszaesett a bevétele, így összességében a profitja is. Ugyanakkor a magyarországi költségei, tehát nem tudom, az adója, a megélhetési költségei, az almafáknak az öntözése, az változatlan maradt, tehát a forint erősödése az rosszul érintette ezt a képzeletbeli almatermesztőt. Én ezért mindig azt szoktam mondani, amikor megkérdezik, hogy mi a forint, egy jó, mi számít jó forint árfolyamnak, én nem azt szoktam mondani, hogy sem a jó, sem az erős forint, sem a gyenge forint nem jó, a legjobb forint árfolyam az stabil.
Mit mond Attila? Jó napot kívánok, öné a szó.
Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát bizony a forint, hát én itt vagyok Szlovákiában, és ha menjek át Magyarországra, hát mindig akkor azért számolgatni kell, hogy hogy is lehet, melyik az olcsóbb, hogy tehát mindig számolni kell. Nekünk, mint a külföldieknek, jobb lenne, ha Magyarországon tehát euró lenne. Mostan én ezzel a gazdasággal kapcsolatban a pénzekkel, hogy én olyan egyszerűen el akarom mondani azzal kapcsolatban, hogy ha egy család, tehát amennyit a családban bejön a pénz a fizetésekből, akkor ne költsünk többet. Tehát, hogy most mi lenne akkor, hogyha Magyarországnak a 70%-a kölcsönből élne a családok, akkor hogy néznénk ki? Tehát ugyanúgy a cégeknek is le kell ülni a gazdasági vezetőkkel, a bankoknak, és megtárgyalni, hogy nem lenne jobb egy egységes pénznem, tehát az eurót bevezetni, avval kapcsolatban, hogy például, hogyha akarjuk, hogy konkurálni tudjunk Amerikával, az oroszokkal, vagy Kínával, ott ilyen nagy országokban, ha nem lehet, hogy háromféle pénz, vagy négyféle pénz legyen, tehát én szerintem, ha akarjuk, hogy konkurálni akarjunk ezekkel a nagy országokkal, egy pénz nem ne kell lenni. De én azt mondom, hogy le kell ülni, és a nagy cégekkel, a multicégekkel, a magyar cégekkel, nem a külföldiekkel, a magyar cégekkel, és ezt meg kell tárgyalni, meg a bankok vezetőivel.
Köszönjük szépen Attilának, ez egy újabb szál az euró bevezetése, ez is hatással lehet egyébként az inflációra. Nyilván nagyon sok mindenbe belekezdünk, de maradjunk még egy picikét konkrétan ennél a történésnél, hogy 1,8% volt az éves infláció májusban. Mikor beszélhetünk arról, hogy stabilizálódott a forint árfolyama? Mennyi idő után jelenthetjük ki, hogy igen, ez egy trend, és valóban nagyjából itt fog mozogni az árfolyam? Bocsánat, az inflációs ráta.
Hát, hogyha stabilan az inflációs tolerancia sávon belül marad az éves alapú árváltozás.
Mennyi ideig?
Hát mondjuk fél év, azt lehet mondani. Ez már egy jó alap lenne, de minél tovább a tolerancia sávon belül marad, nyilvánvalóan az annál jobb egy gazdaságnak. Ezt sokszor felszokták tenni kérdésként, hogy de hát miért nem lenne jó az, hogyha negatív infláció, azaz defláció lenne Magyarországon. Hát számos olyan...
Tehát minden folyamatosan egyre olcsóbb lenne.
Minden olcsóbb lenne.
Ez egy jó világnak tűnik pedig így első
mondatra. Hát első hallásra igen, de hogyha megnézzük, az elmúlt évtizedekből is számos olyan példát lehetett mondani, ahol az árak csökkenése az egy teljes makrogazdasági krízist okozott. Ott van például Japán, ahol a 90-es és a 2000-es években negatív volt az infláció, tehát defláció volt, csökkentek az árak. Összességében ez a fizetéseknek a csökkenését is eredményezte, és egy két évtizedes gazdasági válságot eredményezett a Szigetországban. Tehát azt szokták mondani a közgazdászok, hogy az a jó, hogyha az infláció alacsony, olyan 1-2, maximum 3% körüli.
Azt mondta, hogy 2% és 4% között van a Magyar Nemzeti Bank tolerancia sávja az inflációt tekintve. Mi az, ami még ebbe belefér, és meddig csökkenhet most az infláció? Egyébként a várakozások most továbbra is arról szólnak, hogy évvége felé igenis nagyobb lesz az infláció, 4%, 5%, de hát ezt egyelőre eddig nem erősítette meg semmi, és egy hónappal ezelőtt is ezt várták.
Igen, az elmúlt két hónapban ugye azért került el minket eddig ez az inflációs hullám, mert a forint árfolyam az jelentősen tudott erősödni. De a forint nem fog örökké erősödni, ezért majd arra lehet számítani, hogy most már az egész kontinens, sőt azt lehet mondani, hogy az egész világgazdaságot érintő, kibontakozó infláció az Magyarországra is be fog gyűrűzni. A forint árfolyam mellett még érdemes megemlíteni a különböző hatósági árszabályozásokat. Ez is védte, vagy védi még jelenleg is a magyar gazdaságot. Az üzemanyag áraktól kezdve a rezsicsökkentésen át egészen a kiskereskedelmi boltokat érintő ár és korlátozás, ezek mind egyfajta gátat jelentettek, mintha ténylegesen, mint egy kerítést húztunk volna az ország köré, ami megakadályozta, hogy a most már az egész régiót érintő infláció az begyűrűzön a magyar gazdaságra.
Innen folytatjuk majd a rövid hírek után, a stúdióban Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Újabb szankciókat fogadott el az Európai Unió az orosz hadipar, az árnyékflotta, valamint a dezinformációs kampányok szereplői ellen. A friss büntetőintézkedések összesen 34 személyt és 47 szervezetet sújtanak, köztük orosz fegyvergyártókat, olajszállító vállalatokat, valamint az Alexej Navalnyi halálában érintett tisztségviselőket. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a tegnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. J.D. Vance szerint a washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbből menti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, de ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanévrendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó pedig június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanévrendje egyébként több változtatást is tartalmaz, egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok vize is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. Ami az időjárást illeti, a Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Holnap ismét átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a hőmérséklet délután 24 és 28 fok között alakul.
Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal!
Fél 5:02 a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá? Műsorunkban továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy a múlt hónapban tovább csökkent a pénzromlás üteme? Májusban 1,8%-os inflációt mért a KSH. És ön hogyan válasz biztosítást, ha külföldön nyaral? Egy jó vagy rossz döntéssel százezreket nyerhetünk vagy bukhatunk. SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket. Erősödő forint, csökkenő árak. Ma reggel valamivel kevesebb, mint 351 forintot ért egy euró, a Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyama szerint. A magyar fizetőeszköz 2022 elején járt hasonló szinten, és az erősödés úgy tűnik, hogy hatékonyan fékezi az inflációt is. Sebestyén Géza, Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője, Jó reggelt Magyarország című műsorunk vendége volt.
Meglepett mindenkit, engem is meglepett az új inflációs adat, én arra számítottam, hogy pontosan annyi lesz, mint az előző havi 2,1%, ehhez képest 1,8%-os értékkel jött ki az új májusi inflációs adat, és valóban érdekes, hogy ebben a helyzetben, amikor sokat beszélünk arról, hogy a nemzetközi geopolitikai turbulenciák, különösen a közel-keleti háború az hogyan növelte az olajnak és a gáznak is az árát, illetve hát a bizonytalanságot az energiapiacokon. Egy ilyen időszakban nem nő az inflációs mutató, hanem csökken. Valóban itt a legfontosabb oka ennek, hogyha azt nézzük, hogy hogyan gyűrűzik be egy ilyen külső sok egy gazdaságban, és konkrétan a magyar gazdaságban, akkor ott mindig figyelbe kell venni a forint árfolyam változását is, tehát hogyha nő az ára valaminek külföldön dollárban számítva, mondjuk az olajnak, mondjuk a gáznak, de közben a forint az erősebb lesz, tehát egy dollárért kevesebb forintot kell adnunk, akkor az ellensúlyozhatja az áremelkedésnek egy bizonyos részét, és ez valóban az egyik fontos tényező volt a kedvező magyar inflációs adat mögött. A másik pedig, amiket gyakorlatilag szerkesztőasszony tökéletesen felsorolt, hiszen ha azt nézzük, hogy például az energiaárak növekedése, az mennyire tud a magyar fogyasztónál a pénztárcát érintő tényezővé válni, ott nem csak a forint érdekes már nekünk, hanem valóban a benzin árak tekintetében a védett árak, azok sokat segítettek, illetve hogyha azt nézzük, hogy a fűtési költségeink azok miért nem emelkedtek meg, annak ellenére, hogy valóban sokat nőtt a gáznak az ára a globális piacokon, akkor ott pedig a rezsicsökkentés az, amelyik nagyon sokat segített.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
SMS számunk pedig 0639666. Egyik hallgatónk írja, hogy örök igazság, az erős forint jó az importnak, a gyenge pedig jó az exportnak, és mások is arra figyelmeztetnek, hogy az egyensúly a szerencsés, na de hát nagyon nehéz azt kitalálni, megtalálni, hogy mi is az az optimális árfolyam, ami egyébként a forintot is segíti, de ezzel párhuzamosan nem teszi tönkre a gazdaságot. Hogyha megnézzük az elmúlt 20 évet, akkor nagyon extrém példákat tudnánk hozni. Hát emlékszem valamikor 2006-ban, ha jól emlékszem, 231 néhány forint is volt egy euró. Drámai következményei voltak, ez a deviza hitelezésnek a csúcspontja talán. Devizában adósodtak el, elkezdett gyengülni a forint, és katasztrofális következményei lettek. Ezzel párhuzamosan pedig gyakorlatilag akkor állt földbe a gazdaság. Stúdiónk vendége Horváth Sebestyén, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Mondta azt, hogy azért, hogyha több hónap eltelik, és az infláció nagyjából ezen a pályán mozog, tehát mondjuk ott a 2% környékén, akkor lehet azt mondani, hogy stabilizálódik az infláció. De abban az esetben, hogyha ezzel párhuzamosan a forint árfolyama itt marad, vagy netán tovább erősödik a forint, akkor felmerülhet az is, hogy mondjuk például az olyan termékeknél, mint a benzin, illetve a gázolaj, ki lehetne vezetni az árrés sapkát. Tehát meg lehetne szüntetni ezt a bizonyos hatósági árat. Felmerülhet ez, hogyha tovább erősödik a forint, és tényleg odaérünk, ahol a hatósági ár van.
Egyelőre szerintem ez még senkiben sem merült fel, hogy a hatósági üzemanyagárakat, azokat kivezessék Magyarországon. Egyrészt azért, mert hogyha megnézzük a globális olajpiacot, akkor azért még eléggé nagy a változékonyság.
De egyébként a pillanatnyi árak, azok már nagyon közelében vannak. magasabbak, de mondjuk a benzinár esetében, nem tudom, 650 forint literenként, amúgy meg 595.
Igen,
nem biztos, hogy jól emlékszem.
De ha mondjuk a nagy globális kőolajár indexeket nézzük, akkor ugye az elmúlt 24 órában is egy jelentős fordulat történt, most úgy néz ki, hogy megszületett a Közel-Keleten valamiféle egyezmény, azért azt megegyezném, hogy március végén talán, akkor kötöttek már egy hasonló tűzszünetet, tehát azért még mindig nagy a bizonytalanság. Egyébként még a mai napig nem ritka az, az elmúlt hónapban is láthattuk, hogy héten belül plusz-minusz 10%-os kilengések vannak az olajár tekintetében. Egyébként ugye még az elmúlt három hónapban a forintnak a jelentős márciushoz képest 7%-os erősödése, ez azt is jelentette, hogy még a magasabb kőolajár is forintban átszámítva olcsóbb, mint a válság a közel-keleti háború előtti üzemanyagár. Tehát ez alapján természetesen most már ki lehetne vezetni, de azért azt is fontos látni, hogy a politikusokat nem csak gazdasági szempontok vezérlik, nem csak gazdasági szempontokat vesznek figyelembe, hanem politikai szempontokat is. A különböző ár is korlátozások, a hatósági energiaárszabályozás, üzemanyagárszabályozás az egy politikai lépése is volt az előző kormányzatnak, azzal, hogyha az új kormányzat ezt a politikai szempontot is figyelembe veszi, hogy meddig tartja ezeket hatályban. De természetesen van egyfajta fizikai korlátai, vagy pénzügyi korlátai is ezeknek az intézkedéseknek, hogyha kifolynak a kőolajtartalékok, vagy hogyha pénzügyileg már nem lesz fenntartható, akkor ki kell majd vezetni.
Nézzük akkor, hogy mennyivel járulnak hozzá az infláció féken tartásához ezek a kormányzati intézkedések. Tehát például az árrésnek a maximalizálása, a kiskereskedelmi árrésstopp, a benzin, illetve dízelolajra meghatározott ársapka. Mennyit jelentenek? És hát ugye a nagyon nagy tétel a rezsivédelem.
A Magyar Nemzeti Bank rendszeresen közöl erről különböző tanulmányokat, különböző becsléseket, hogy a teljes nemzetgazdaságra vonatkozó inflációt hány százalékban csökkentették ezek az ön által is felsorolt különböző gazdaságpolitikai intézkedések. Most a legfrissebb, már az elmúlt három hónap adataiból készült elemzés, szerintem még nem készült el, azért ennél több idő szükségeltetik egy ilyen mélyreható vizsgálathoz. De azt lehet ezt mondani, hogy az elmúlt most már 13 évben, ugye 2013-ban vezették be a rezsicsökkentést, sikeresen alacsonyan tartotta a lakosság, a háztartások számára az energiaárakat a rezsicsökkentés. Ennek volt köszönhető, hogy egész Európai Unióban, Magyarországon fizetik a család, a háztartások a legolcsóbb földgázt és legolcsóbb villamos energiát. A vállalkozások ennél magasabb árat fizetnek, az már nem ennyire előkelő a helyezésünk, de hogyha megnézzük például a hatósági üzemanyagárakat is, ott is azt lehet mondani, hogy a lakosság él a hatósági üzemanyagára, élt az elmúlt három hónapban, hiszen a legfrissebb kiskereskedelmi forgalmi kimutatás azt mutatta, hogy 8-9%-kal lőtt éves alapon az üzemanyagfogyasztás. Ez egyértelműen mindezt úgy, hogy a tavaly évhez képest, tavaly év azonos hónapjaihoz képest még a hatósági ár ellenére is nőtt az üzemanyagár. Tehát a lakosság számít arra, hogy majd a jövőben, nem is olyan távoli jövőben ki fogják vezetni az üzemanyag árakat. A kiskereskedelmi, tehát az élelmiszerek, alapvető háztartási termékeket érintő ár és csökkentés fenntarthatósága az más kérdés. Ott én teljesen támogatni tudnám azt, hogy legalább az alapvető élelmiszerek esetében hosszú távon a jelenleg kibontakozó inflációs válság után is valamilyen szinten vagy valamilyen termékkörre ez életben maradjon.
Nem mondta azt, csak
egy gyors példát, hogy ott van például Izrael. Igen, Izraelben az 1960-as évek óta, talán 67 óta folyamatosan 6 alapvető élelmiszerre életben van valamilyen ár és korlátozás.
Tehát akkor ez egy nagyon tartós intézkedés is lehetne. Egyébként erre Brüsszel rábólintana? Hát követjük ezt a példát, és akár 60 éven keresztül ár és topot tartunk fenn néhány termék esetében, legalább alapvető termék esetében?
Hát inkább szkeptikus vagyok ebben a kérdésben. 2011 óta teszi közzé minden egyes fél évente az Európai Bizottság az úgynevezett országjelentéseket és ország specifikus ajánlásokat. Ebben megfogalmaznak minden egyes tagállam, nem csak Magyarország, minden egyes tagállam esetében különböző gazdaságpolitikai javaslatokat. Eddig ez egyfajta, hát ahogyan a neve is mondja, ez csak egy javaslatétel volt, nem volt kötelező betartani. Most az elmúlt 5-6 évben az látszott, hogy a koronavírusból való kilábalás miatt létrehozott helyreállítási és reziliencia építési alap, ez egy Magyarországra is több mint 10 milliárd euró érkezett emiatt a, vagy ezen program keretében.
Érkezhet.
Érkezhet, igen, bocsánat, köszönöm. Ezen pénzeknek a folyosítását már elkezdték a javaslatokhoz kötni. És arra lehet számítani, hogy a következő 7 éves ciklusban, ugye 2028-ban fog kezdődni, már ott is a kifizetéseknek egy részét az ezen ország specifikus javaslatokban megfogalmazott javaslatokhoz fogják kötni. És ezen javaslatokban most már 2013 óta szerepel az, hogy például a rezsicsökkentést, azt meg kell reformálni, jelentősen szűkíteni kell. Az elmúlt egy évben pedig szerepelt az, hogy a kiskereskedelmi árszabályozásokat is ki kell vezetni.
Mit mond Imre? Jó napot kívánok, Önnél szó, parancsoljon.
Jó napot, üdvözlöm Önöket. Hát a legfontosabb dolgokat ugye felsorolták már jó pár előttem, az erős forint. Annyi, hogy egy kicsit a részletekben, hát ehhez kellett ugye egy kormányváltás, meg talán egy megfelelő jegybank kivezetés végre. Ez reméljük, hogy azért így megmarad egy darabig. A kedvező üzemanyag árak, hát igen, nem lett 1000 forint az üzemanyag, sőt lefele megy folyamatosan lassan, hogyha már eltörlik majd a korlátot. Hát éppen most tankoltam, 50 forinttal lenne drágább például, ha nem lenne az üzemanyag árstopp ebben a pillanatban, és ez lefele megy érdekes egy idő óta, az is folyamatosan. Hát az árstopp az nem kérdéses, viszont az...
Már ezt hogy értem le, hogy nem kérdéses az árstopp? Tehát, hogy ezt meg hát kell tartani, vagy...
Nem, a hasznossága nem kérdéses, csak annyira nem lehetett ez egy erősítő kártya ebbe a dologba, mert az évek óta megvan, és hát azért jó pár évig itt toronymagas sem vezettük az európai inflációs listát. Ennek ellenére is, tehát az árstopp önmagában biztos, hogy nem oldja meg, de amíg lehet, meg kell tartani, mert nyilván erre a lakosságnak szüksége van. Itt két dolog nem hangzott el szerintem még, ami hozzájárul ez a kedvező inflációhoz. Az egyik talán a bázis hatás, ugye, hogy hát azért mi elég magasról indultunk. Ez az egyik, a másik...
Tehát így egyszerűen könnyebb, hogy csökken, vagy egyszerűbb, hogy csökken.
Hát igen. A másik pedig sajnos, hogy továbbra is a statisztikák szerint a kereslet az azért mérsékelt, az országban visszafogott a kiskereskedelmi forgalom. Itt elhangzott az a bizonyos képzeletbeli almatermelő, aki most nem tudja ugye 410 forintért eladni az almáját, mint egy vagy másfél évvel ezelőtt, na de itthon sem. Tehát ugyanazt az almát nyilván itthon is akkor, hogyha a külföldre 360-ért tudja most eladni, akkor nem fogja tudni itthon sem 410-ért. Ez kétségtelen, hogy az almatermelőnek nem annyira jó, csak hát amikor az ember a boltba vásárol, akkor nem erre gondol, hanem örül annak, hogy most akkor 360 az alma, és nem 410. Tehát,
kettősek ezek a hatások.
Igen, hát nem mindegy, a pultnak melyik oldalán állunk.
Igen, itt az egyik hallgató is írja, köszönjük szépen Imrének, hogy ez katasztrófa a magyar termelőknek, mármint ez az erősödő forint. Vannak azért más vélemények is, vannak akik nyaralni mennek, azok kifejezetten örülnek neki, de ezt egyébként Horváth Sebesén, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője is mondta. De mit mond László? Jó napot kívánok, parancsoljon.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a tisztelt szerkesztő urat, a stábot és a szakértő urat is. Az utolsó mondathoz csatlakoznék pillanatnyilag, majd bővebben kifejtem a véleményemet, hogy azért egy ország gazdaságának nem, vagy legalábbis a forint átváltási értékének nem ahhoz kellene igazodni, hogy mi a külföldre utazó turistáknak, magyar turistáknak az érdeke. Egyrészt, mert ugye külföldön költik el azt a pénzt, amit Magyarországon megkerestek, másrészt pedig ugye a hosszabb távon, hogyha megtekintjük azt a kérdést, hogy jó-e nekünk ez az erős forint, itt már elhangzott, hogy Magyarország kicsi és nyitott szerkezetű gazdaság, tehát nyilvánvaló, hogy az exportra igen káros, különösképpen azért, mert az importban, ami stratégiai tényeket illet, hosszú távú szerződések léteznek, tehát mondjuk az import szerkezetének a vizsgálatánál, ami a fő import tényező, az energia források, azoknak a korábbi ármegállapodásai nem ehhez az erős forinthoz kötődnek. Tehát ebből a szempontból ennek nem sok jelentősége van. Aminek jelentősége lenne egy ország gazdasági teljesítményének szempontjából az úgynevezett terms of trade, amit nagyon jól ismerünk, akik jártak közgazdasági egyetemre egyáltalán, és sajnos a szakértők ezeket a kérdéseket...
Fordítsuk le, László!
Hát ez a cserearányú kérdése. Tehát, hogyha
miért mennyit kapunk, igen?
Igen, tehát hogy miért mennyit kapunk? Tehát ha megtekintjük azt, hogy egy ilyen kis nyitott szerkezetű gazdaság, mint a Magyar Köztársaságnak a gazdasága, gyakorlatilag ugye megtekintjük azt, hogy mondjuk egy olasz, vagy egy holland, vagy egy német termelő ugyanazért az export cikkért, ugyanazért a minőségért mennyit tud érvényesíteni a világpiacon, és mennyit tud a magyar, akkor abból egyértelműen kiderül, hogy a magyar 30-40%-kal alacsonyabb, függetlenül attól, hogy mindenféle minőségi szempontból megüti ugyanazt a mértéket. A cserearányok kialakulása egyébként nem csak objektív gazdasági tényezőkhöz kötött, hanem alapvetően erőviszonyokhoz kötött. Tehát Magyarországot annak idején 45 után, illetőleg a rendszerváltás után is beárazták ezekre a cserearányokra, és ezzel igazából nagyon változtatni csak akkor lehet, hogyha mind a két félnek van hozzá fűződő érdeke, vagy pedig teljesen új gazdasági szereplő jelenik meg a magyar gazdaság terén, aki érvényesíteni tudja az ő saját érdekeit, nem úgy, mint általában a magyar termelők.
Nagyon messzire megyünk, László, hát nyilván ezek egyébként komplex dolgok, itt a cserélhányban nyilván az is benne, hogy ki mit tud egyáltalán kínálni, kinek milyen termékei vannak, és mire van érte szüksége, de nagyon röviden, ez a 2% körüli infláció, vagy 2% alatti infláció ön szerint tartós marad el, László?
Szerintem nem, itt most rángatják a magyar gazdaságot, és a szakértő úrhoz szeretnék egy javaslatot tenni, mert hogy mondjam, minden problémát strukturálisan és mélységébe kell vizsgálni, és akkor egészen más következtetésekhez jutunk, mint egyébként a felszín kapargatásánál. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Stúdiónk vendége Horváth Sebestyén, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Hát itt nyilván egyébként egy nagy doktori disszertációs védések kevés lehetőség van, és hát azért nagyon sok mindent érintünk egy ilyen beszélgetésben, mert hogy egy ilyen 1,8% körül infláció mögött nagyon sok szempontot, nagyon sok szállat meg lehet ragadni. És közben jönnek az SMS falon is a hozzászólások, ki milyen jelentőséget lát ebben, illetve ki milyen egyéb levonandó tanulságot is ebben az inflációs adatban. Van olyan hallgatónk például, aki azt írja, hogy ez az egész annak köszönhető, hogy egyszer 20% az infláció, egyszer meg 2% alatti, hogy ez a forint nevű fizetőeszköz, ez egy kis valuta, alkalmas spekulációs célra, és egyszer rárepülnek, egyszer eldobálják, és ez hatalmas árfolyam ingadozásokat okozhat. Nyilván ez is benne van. De valóban válasz lenne, egyértelmű válasz lenne az infláció elleni küzdelemben, hogyha Magyarországon is euró lenne? Ez azt jelenteni, hogy akkor ugyanolyan inflációval számolhatnánk, mint Németországban, Ausztriában?
Hát nem.
Nem.
Összességében már az euró bevezetésének is van egy egyszeri inflatorikus, tehát árfelhajtó sok, amit eredményezhet az adott gazdaságban. Az tény, hogy számos előnye van az eurónak, például a kereskedelem kapcsán felmerülő például forint és euró átváltási költségeket, azt meg tudjuk spórolni, vagy például, ahogyan ön is említette, az euró az egy, hát mint egy 400 millió fős, vagy közel 400 millió fős gazdasági blokkot alkot. A dollár után a második legjelentősebb globális valuta az az euró, és hogyha eurozóna tagok lennénk, akkor az a különböző spekulatív tevékenységekkel szemben jelentene valamilyen előnyt. Ugyanakkor az eurozóna tagság kapcsán, vagy eurozóna tagságon keresztül az eurozónának a strukturális problémáit azt magunkra vonnánk. Maga az eurónak a bevezetése, vagy hogyha euróval fizetnénk, az nem jelentené azt, hogy Magyarországon nem lenne infláció. 2022-ben és 2023-ban is láthattuk, hogy számos olyan Európai Uniós országban, euróövezeti tag országban, ahol már euróval fizettek, bőven 20% fölötti volt az infláció.
Elég csak
igen, a Baltikum, én is ezt akartam példaként mondani, vagy az északi szomszédunk, Szlovákia is egy ilyen példa. Emellett nem csak az számít, hogy egy adott ország bevezeti-e az eurót, hanem hogy mikor vezeti be. Ugye a régióban két példaként szokták felhozni Szlovéniát és Szlovákiát. Szlovénia 2008-as válság előtt vezette be az eurót, és azt lehet mondani, hogy a dél-nyugati szomszédunkban az euró bevezetése az egy sikersztori lett. Ezzel szemben Szlovákiában az 2008-as válság után vagy alatt vezették be, ott pedig a 2000-es években még dübörgő szlovák gazdasági potenciált azt jelentősen lerontotta. Tehát illetve még azt is minden egyes kormányzati szereplőnek, aki tényleg is eldönti, hogy most csatlakozunk-e az euróövezethez, azt is mérlegelnie kell, hogy ez az euróövezeti tagság kapcsán elnyert egyfajta stabilitás, az jobban megéri-e, mint a szuverén monetáris politika. Az elmúlt két évtizedben, sőt három évtizedben a magyar gazdaságpolitika rendszeresen élt a forint tudatos leértékelésével, ezzel az exportot termelő vállalkozásokat a globális, a nemzetközi piacon versenyképesebb helyzetbe hozva. Hogyha az euróvezeti tagok lennénk, akkor ez a monetáris politikai eszköz kiesne a magyar gazdaságpolitikai eszköztárból. Egyébként nem véletlen, hogy nem csak Magyarország nem vezette be, bár erre szerződéses kötelezettsége van az Európai Uniós tagság miatt az eurót, hanem a régióban Csehország sem, Lengyelország sem, Svédország sem.
Dánia sem.
Igen, igen, Dánia, de Dánia az kivétel, mert ott...
Ő nem is vállalta.
Igen, ők amikor csatlakoztak az Európai Unióba, akkor nem vállalták ezt a kötelezettséget.
Lejárt az időn, de egyetlen gyakorlati kérdés. Egyik hallgatón kéri, hogy a párja tegnap 5 forinttal olcsóbban tankolt, mint a rögzített ár, 590-ért. És a napokban én is láttam már ilyen kutat, ahol kevesebb volt az ár, kisebb volt az ár, alacsonyabb volt az ár, mint a rögzített hatósági ár. Ez hogy lehet? Ez csak ilyen egyedi akció, vagy?
Hát, ha jól tudom, akkor a magyar közlönyben megjelent jogszabály az egy felső limitet határozott meg. Nyilvánvalóan, hogyha nem tudom, hol volt ez a benzinkút, mert ezt én nem találkoztam. Hát ez kár, mert én is most tankolni fogok. De ennek örültem volna, ennek a tippnek. De egyébként vannak különböző oldalak, weboldalak is, ahol össze lehet hasonlítani a benzinkutak által kínált árakat, és én láttam olyan benzinkutat is, ahol 480 vagy 490 forintos benzinárat írtak, ami azért jóval több mint 100 forinttal alacsonyabb a hatósági árnál.
Hát ott elfelejtették kicserélni a számot.
Én csak azt akarom mondani, hogy ez a hatósági ár, ez gyakorlatilag egy felső limit.
Hát akkor bízunk benne, hogy egyre több ilyen benzinkút lesz. Horváth Sevesén az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője volt a vendégünk. Élvezés vagy városnézés, uniós célpont vagy netán egy egzotikus ország, társas utazás vagy egyéni kalantúra, csak néhány olyan szempont, amelyeket az utazási biztosítás kiválasztásánál is mérlegelni kell, vagy legalábbis kellene. Ugyanis vannak, akik a jó szerencsében bíznak. A nyaralni indulók 20%-a soha nem köt biztosítást, az utazók 14%-a pedig csak akkor választ valamilyen kötvényt, ha távolabbra indul. A gond csak az, hogy a kockázat messze nem kilométer arányos. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya a más országokban fizetendő költségeket már nem fedezi. Az esetleges hazaszállítást is nekünk kell fizetni. És akkor nem beszéltünk az olyan országokról, mint például az Egyesült Államok, ahol a nincs biztosításunk, akár az egész vagyonunk is rámehet egy talán nem is olyan komoly kezelésre. Kezdődik az üdülési szezon, tucatnyi biztosító kínálja termékeit. Önök hogyan választanak? Hívjanak bennünket, írjanak nekünk SMS-t, számunk 061 vagy 0630 759 5200, az SMS számunk pedig 0639666, és amíg írnak, tárcsáznak, hallgassák délelőtt című műsorunk korábbi adásából Zila és Zsuzsa jó tanácsait.
Az utasbiztosítás minden esetben fontos, akkor is, ha külföldön vagy belföldön tervezzük a nyári pihenést, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs elnöke. Jenei Attila hangsúlyozta, Magyarországon 18 biztosító kínálatából választhatunk. A legmegfelelőbb opció megtalálásához pedig érdemes szakember segítségét kérni. Hozzátette, az alapbiztosítási csomag általában balesetre, podgyászkárra, lopásra, hazaszállításra és asszisztencre vonatkozik, de érdemes a nyaralás típusához igazodó csomagot választani.
Nem mindegy, hogy milyen helyszínre megyünk, nem mindegy, hogy mondjuk sportolni akarunk, szabadidősportot vagy extrém sportokat, most látják, hogy forrong a világ, nem mindegy, hogy egy háború közepébe csöppenő terrortámadás éri a környezetünket. Tehát nagyon sok olyan szempont lehet, amire hangsúlyozom, hogy mindre van biztosítási lehetőség, nagyon sok kockázatra van, nagyon sok fedezet, de ehhez a mi felelősségünk is kell, hogy felelősség teljesen kössük meg az utas biztosítást.
A nagyértékű eszközöket, például az okostelefont, tabletet, fényképezőgépet, biciklit is érdemes biztosítani, tette hozzá a szakember. Jenei Attila kitért arra is, hogy az Európai Unió tagországaiban az uniós egészségbiztosítási kártya ingyenes orvosi ellátást nyújt, de a teljes körű szolgáltatáshoz érdemes saját biztosítást is kötni.
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya igazából egy teljes körű utasbiztosítással együtt nyújt védelmet. Mindig a részes adott EU tagállamnak a társadalombiztosítási szabályai szerint térít, hogyha ott bennünket bármi baleset ér, viszont ahol mondjuk az adott állam állampolgárnak is önrészt kellene fizetni, vagy egy sürgősségi beavatkozás, vagy egy helikopteres szállítást pluszban kell fizetni, azt nem feltétlenül fogja az Európai Egészségbiztosítási Kártya fedezni, hogyha nincsen hozzá egy megfelelően megkötött utasbiztosításunk.
Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
Önök kötnek-e a nyaralásra utasbiztosítást, és hogyha igen, akkor milyen szempontok szerint állítják össze a kötvény tartalmát? Mi az a pénz, amit nem sajnálnak, mire figyelnek igazán? Ki mennyire bízik a jó szerencséjében? Megéri ezen spórolni? Mit mond Szilárd? Jó napot kívánok, öné a szó.
Üdvözlöm Önt és a hallgatókat. Mindenféleképpen, ha külföldre úgy megyünk, hogy hosszabb idő nyaralás, tehát 2-3 nap, nem csak kiszaladunk Ausztriába és vissza, akkor van egy biztosítás közvetítőm, akivel már régóta kötünk utasbiztosítást, ő nagyságrendileg tudja a saját paramétereinket, és akkor úti céltól függően kifaggat, elmesélem, elküldi az ajánlatot online, kattintok és meg van kötve.
Miért nem elég az Európai Egészségbiztosítási Kártya, Szilárd? Vagy van ahová elég? Hogy látja ezt?
Az egy alap szolgáltatás elegendő, tehát ez, hogyha csak kiszaladunk egy-két óraszára Ausztriába, akkor elegendőnek tartom ezt az európai kártyát, ugyanis egy kéztörésre, egy kisebb balesetre az abszolút megfelelő lehet, vagy egy fogfájás esetén, de mondjuk egy fogfájás azért az ember veszel egy algóprint, és azt el tudja húzni odáig, míg hazaért. Viszont, hogyha tényleg kinnalszunk, vagy tengerpart, vagy ilyen hosszabb kirándulásra megyünk, akkor egy utasbiztosítást azt megköttetünk a kapcsolattal.
És mi a véleménye arról, hogy elég sok hallgató van, aki azt mondja, hogy hát nem biztos, hogy ez megéri, a biztosítások általában túlzottak, nem feltétlenül következik be baleset, sőt az esetek többségében semmi szükségünk rá, van, aki úgy fogalmaz, hogy kidobott pénz. De miért?
Erre csak egy példa, egy pár évvel ezelőtt autó egy macskát elütött, a kaszkónak hála önrészünk 120 ezer volt, a végső össze meg 660 ezer forint.
Nem ezen érdemes akkor spórolni?
Nem. Tehát egy kaszkó, én is, hogy miért céges autó volt, azért kellett ennyit fizetni, egyébként 10%-ból megúsztuk volna 66 ezerből, itt nagyobb költséget kellett átvállalnunk, de a lényeg, hogy egy éves 30-40 ezer forintos díjtétellel szemben egy közel 700 ezer forintos kárt meg lehet spórolni.
Köszönjük szépen! Önök kötnek-e a nyaralásra utasbiztosítás, minek alapján válogatják össze a kötvény tartalmát? Mondják el nekünk tapasztalataikat, véleményüket a hírek után a stúdióban Bordi András.
Jó napot Magyarország! Újhelyi Zoltánnal.
Tehát hírekkel folytatjuk, Bordi Andrást hallják.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány 2024 nyarán, mondta Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva napirend előtt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az akkori kormány megvitatott egy olyan előterjesztést is, amely a migrációs paktum szabályainak átvételét tartalmazza. A Fidesz szerint a miniszterelnök egy olyan kormányhatározatot kér számon, aminek egyetlen célja volt, hogy az országot a napi 1 millió eurós bírságtól meg tudják kímélni egy teljesen jogtalan és méltánytalan helyzetben. A KDNP frakcióvezetője közölte, hogy a Fidesz és a KDNP visszautasítja a migrációs paktumot. Rétvári Bence úgy fogalmazott, az előző kormány épp ezért nem migráns tábort épített, hanem déli határkerítést. A Mi Hazánk szerint a magyar választópolgárokat inkább az érdekli, hogy a miniszterelnök és a jelenlegi kormány mit fog majd tenni az illegális migránsok ügyében. Torockai László frakcióvezető hozzátette, a migrációs paktum fő problémájáról soha nem beszélt még a miniszterelnök. Sürgősséggel tárgyalja a parlament a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosítását. A pénteken benyújtott javaslat teljesen átszervezni a közmédia intézmény rendszerét, megszüntetni a jelenlegi közalapítványi MTVS modellt, külön választaná a rádiós televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, valamint új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hozna létre. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanévrendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanévrendje több változást is tartalmaz. Egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a levelés nélküli munkanapok száma. Ezek esetében egy napról az iskolai diák önkormányzat dönthet. Újabb szankciókat fogadott el az Európai Unió az orosz hadipar, az árnyékflotta, valamint a dezinformációs kampányok szereplői ellen. A friss büntetőintézkedések összesen 34 személyt és 47 szervezetet sújtanak, köztük orosz fegyvergyártókat, olajszállító vállalatokat, valamint az Alexej Navalnyi halálában érintett tisztségviselőket. Kaja Kallas uniós főképviselő közölte, hogy a lépésekkel tovább fokozzák a gazdasági nyomást Moszkván, miközben már folyamatban van a 21. szankciós csomag előkészítése is. Ma kezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat, valamint a kultúra területén. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a tegnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. J.D. Vance szerint a washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a Perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok vize is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. Ami az időjárást illeti, estig a Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Holnap ismét átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és már csak helyenként lehetnek erős széllökések. Hajnalban 8 és 15, holnap napközben 24 és 28 fok közötti értékek várhatók. A hétvégén beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
Műsor ajánlott.
56 70.
Otthonok, családok, emberi sorsok kerültek célkeresztbe az 1950-es években. De hogyan működött a kitelepítések, internálások és beszervezések rendszere, és milyen nyomokat hagyott azok életében, akik átélték? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
56 70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban. Délelőtt.
Rendszeresen megállapítjuk, hogy egyre többen túlsúlyosak idehaza, de nem látszik semmilyen változás. Ennek ellenére rendületlenül beszélünk erről a betegségről. Most arról, hogy miért nem használnak a kampányszerű megoldások, s hogy miként lehet hatásosan fogyni. A nyár erre kiváló alkalmat kínál. Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
5 óra múlt 6 perccel a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunkban továbbra is Önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témával kapcsolatban. Ön hogyan válasz biztosítást, ha külföldön nyaral? egy jó vagy rossz döntéssel százezreket nyerhetünk vagy bukhatunk. SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket. Filléres spórolás, százezres bukta. Az utazási biztosításon nem éri meg spórolni, figyelmeztetnek a szakértők. Nem mindenki látja így. A szerencsések akár egy életen át megúszhatják a bajt, vagy a balesetet, de ha rosszul alakulnak a dolgok, akár a következő évek nyaralásait is elfelejthetjük. Németh Péter, a CLB független biztosítási Alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatója egyik korábbi adásunkban volt vendégünk.
Amikor komolyabban elkezdett foglalkozni a szakma azzal, hogy az utazóknak legyen utasbiztosításuk, akkor alig 30%-uk az utazóknak kötött biztosítás, mondjuk egy kb. 10 évvel ezelőtt, ami nagyon-nagyon kevés, tehát 10 utazóból alig 3. Most ez a szám már egy ilyen 60-65%, néha 70%-ot is eléri, de azt gondolom, hogy a tudatosság ennél egy kicsit még magasabb. Többen vannak, akik azt hiszik, hogy megfelelő biztosításuk van, mert azt gondolják, mondjuk, hogy a bankkártyájuk mögötti utasbiztosítás vagy a lakásbiztosításhoz csatolt utasbiztosítás fedezi az utazásoknak az összes kellemetlenségét. Ők azért tévednek, ezek nem teljes körű utasbiztosítások, tehát úgy mondom, hogy 90%-a már kötni szeretne, de 70%-ának van is igazi utasbiztosítása.
De akkor miért vannak az ilyen fajta más jellegű biztosításokhoz kapcsolva mondjuk utasbiztosításig, hogyha egyébként nem sokat ér? Ez azért annyira nem jó.
Annyira nem, hát igazából ezek ilyen csalogató termékek, vagy hogy is mondjam, a biztosítások mögött, tehát nem mondom teljesen értéktelennek, de például mondjuk egy bankkártya mögötti utas biztosításra vonatkozhatnak olyan szabályok, hogy csak akkor lép életbe, ha aktiválja az ügyfél, ha esetleg külföldön vesz fel pénzt automatából, vagy befárad előtte a bankjához. Tehát ezek ilyen nem igazán, ezek a kapcsolt termékek ilyen úgymond tényleg egy csalogató, hogy ennél a banknál nyissa a számlát, még ez is van benne, még az is van benne, ennél a lakásbiztosításnál még ez is van, még ez is van, de igazából teljes körű védelmet az az utas biztosítást tud garantálni, amit konkrétan arra az adott utazásra kötünk, és akkor a hogyan rákanyarodva fel kell mérni azt a kockázatot, ami ránk leselkedik. Tehát nyilván, hogyha egy bécsi autóbuszos kirándulásra megyünk, akkor nem lesz szükség a hegyi mentésre, de mondjuk, hogyha akár extrém sportolni, vagy akár síelni, vagy komolyabb igénybevételt, vagy szeretnénk kalandokat átélni az nyári utazásunk során, akkor bizony fejjel kell srófolni a biztosításnak a minőségét. Mi úgy szoktuk ezt így jelezni, az utazáshoz is könnyebb legyen megérteni, hogy 1-5 csillagig vannak a biztosítások, úgy, mint a szállodák, ha utazunk. Az 1-csillagos, 2-csillagos biztosítások azok valóban olyanok is, és a 4-5 csillagos biztosítások azok, amelyek minden olyan igényt lefednek, amit egy biztosítástól elvárnánk.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
Bízunk a szerencsében, hogyha nyaralni indulunk, vagy kössünk inkább biztosítást. Mire figyeljünk, melyek azok az országok, ahová semmiképpen nem szabad elindulni kötvény nélkül? Zsolt van a vonalban, ön ilyen szó parancsolja. Jó napot kívánok!
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, műsorvezetőt és a stábtagét. Hallgatva itt az imént a szakértőnek a hozzászólását. Nekem az a tapasztalatom, hogy ahogy ő is mondta, ezek a hozzárendelt szolgáltatások, akár egy bank, akár egy telefonszolgáltatónál, de nem mondom, hogy nem működnek, de tényleg nem fedik azokat a kiadásokat, amelyek egy külföldi, még akár egy kisebb sérülésnél is felmerülhetnek, hiszen hogyha jellemzően az orvosi egészségügyi ellátás költsége azok, amelyek magasabbra rúgnak, vagy esetleg egy gépjármű meghibásodásnál, amikor akár lehet a tovább indulás, vagy a hazautazás is kérdéses lehet.
Egyébként egyáltalán tudjuk, hogy milyen biztosításaink vannak? Mi a véleménye erről, Zsolt? Mert itt felmerült az SMS falon is, hogy nagyon sokszor az ember megköt különböző típusú szerződéseket, tehát a legjobb példa erre a bankkártya szerződés. És lehet, hogy akkor, amikor megkötik, akkor elmondják azt neki, te figyelj, egyébként van egy, nem tudom, 3000 forintos balesetbiztosítás, és ebben senki nem jegyzi meg, és nagyon sokszor szerintem nem is vesszük ezeket igénybe.
Így van, pedig ezek nagyon praktikusak. Én gépjármű vásárlás kapcsán egy hitelkonstrukció mellé választottunk egy olyan biztosítási formát, amely gyakorlatilag, hogyha bármi oknál fogva, és ez kifejezetten ugye a hitelkonstrukció mellé volt rendelve, gyakorlatilag a fellépő egy baleset, egy munkaképtelenség, vagy csak egy átmeneti munkaképtelenség időszak kapcsán is fedezi a hiteltörlesztés részletét, és egy vállalható összegen volt. És azt mondjuk, hogy a 21. században bármennyire is próbálunk a legbiztonságosabban élni, sajnos bármi bekövetkezhet. Én annak vagyok a hív, hogy bármikor, bármerre is indulok el, még belföldi nyaralásra is van szó, akkor mindenféleképpen végig szoktam nézni a biztosítási kötvényeinket.
Belföldi nyaralás esetében is?
Így van. Pontosan azért, mert egy baleseti biztosítás kapcsán is fontos ezt megnézni, mert volt már arra példa, hogy ismeretségi körömben is innen jött az óvatosság, hogy mivel nem nézték meg a balesetbiztosítási kötvényt, kiderült, hogy a lakóhelyhez közel, meg gyakorlatilag ott le volt korlátozva, hogy milyen körülmények között szenvedett balesetben fizetnek, és mivel, ahogy itt a bejátszásban is elhangzott, hogy extrém sport közben szenvedett balesetet, kipróbálták a vízisít, és úgy csapódott a vízre, hogy történt egy ficam, meg kórházi kezelés, mivel extrém sportra nem vonatkozott, ezért gyakorlatilag így a baleseti biztosítást nem tudták érvényesíteni. Természetesen az orvosi jelentést megkapta, de szerettek volna a baleseti biztosításból is érvényesíteni, és erre, mint kiderült, nem volt lehetősége. És bizony ezekre sokszor nem gondolunk, hogy vannak bizonyos területek, ahová nem terjed ki egy általános biztosítás. Én vadászom, és nekünk ugye kötelező, hogy legyen, de ugye a baleseti biztosításunk, de ennek ellenére külföldön is megfordulok vadászként is, meg mint a vállalkozásom kapcsán is, ami kapcsolódik a vadászathoz is egyfelől, bizony ott is ezt jó tudomásul venni, hogy olyan országokba is elmegyünk, ahol esetleg még akár arra is sor kerülhet, hogy egy olyan betegséget kapunk el, amit idehaza nem tudnak kezelni, csak odakint, vagy kígyómarás, nagyon sok minden. És ugye ezekre sosem gondolunk, hogy elmegyünk, frekventált turista paradicsomokat választunk, aki nekiindul autóval, beleszaladhat abba a problémába, hogy meghibásodik a gépjárműje, és azt se tudja, hová forduljon. Én olyan biztosítást kötöttem, hogy külföldi asszisztencia is van benne, tehát ha külföldön hibásodik meg az autóm, a gépjárművem, akkor a baleseti biztosításom terhére a biztosítótól kapok információt, hogy kihez fordulhatok, ők minden papírmunkát rendeznek. Szóval ezek apró cseprő dolgok, de fel kell rá készülni, mert ne történjen meg, de ha megtörténik, akkor viszont nagyon-nagyon komoly 100 000 forintokat veszíthet az ember.
Köszönjük szépen, mit mond Szabolcs? Jó napot kívánok, ön ilyen szó.
Jó napot kívánok. Tudok csatlakozni az előző hozzászólóhoz, hogy tényleg a belföldön az ember utazgat, akkor nem jutnak eszébe olyan dolgok, ami külföldön megrelevás lehet. Például, hogyha bármi történik itt az ember, akkor azt mondja, hogy elmegyek a legközelebbi kórházba, vagy valamelyik orvosi rendelőbe, vagy ha az autóval valami baj van, akkor esetleg, ha nem megyek messze, hívok egy rokont, elvontat, de ezek külföldön súlyos 100 euróba kerülnek, és erre az ember tényleg nem gondol. Én azt gondolom, hogyha valaki nyaralásra adja a fejét, főleg a külföldön, mondjuk Európában az első, ha Európa a desztináció, akkor szerintem az első számú dolog, ami egyébként ingyenes is, hogy váltsa ki az európai egészségbiztosítási kártyát, ami még nem megoldás mindenre, de ez kiegészítve az utasbiztosításra, az ember nem futhat bele olyan kórházi számlákba, hogy eszembe jutott most így nem olyan régen Horvátországban nyaradtunk, egy kis fiú neki rohant az üveg, neki tört az üveg, szerencsére nem történt nagy baleset, de tátott szája néztük az orvosi ellátás költségeit, és volt biztosítója az apukának, de ugye megkaptuk azt, hogy mennyibe fog kerülni. Valószínű itt Magyarországon 100 emberből 99 nem tudja az, hogyha elmegy egy orvosi ellátást elvégeztetni, hogy ez egyébként mennyibe kerülne, hogy mennyit számlaz le a kórház a TB-nek. Hát ezeket az összegeket, hogyha valakinek nincs jó biztosítása, akkor azt nem a TB fogja kapni ezeket a számlákat, hanem ők maguk, és nagyon-nagyon-nagyon magasak az ellátási költségek, és egészen alap orvosi ellátásnak a költsége is olyan összegek lehetnek, amire tényleg nem gondol az ember, külföldön meg lehet, hogy még teljesen más tarifába is mérnek, de
de az autóra ugyanígy vissza tudok térni. Nagyon bosszantó tud lenni, hogyha például lerobban az autó, és ugye a tréler se olcsó, itt Magyarországon se, de külföldön meg még borsosabb, meg hát akkor nem csak úgy van, hogy akkor az ismerősömhez elhúzzuk, aki autószerelő, és akkor ő már régóta ott vagyok, hanem akkor lehet, hogy pont egy komolyabb, drágább szervizbe viszik az autót, többet kell várni, addig szállást kell biztosítani a családnak, akkor az étkezés meghosszabbodik, a nyaralás plusz a költségek a javításnak, és ez mind abból tud adódni, hogyha az embernek nincs megfelelő autós biztosítása, és akkor még van sok dolog, tényleg az extrém sport is, meg egyéb más dolgok. Azt gondolom, hogyha az ember biztosítást választ, akkor becsülettel be kell írni mindig azt, hogy amivel foglalkozni szeretne, ne hallgasson el olyan mondjuk például tényleg extrém sportot, vagy olyan kirándulást, ami növelheti a díját a biztosításnak, mert sokkal rosszabbul jár, hogyha pont akkor lesz baleset, vagy pont akkor van baj.
Köszönjük szépen! Ennyit tudtunk arról beszélni, hogy indul a nyaralási szezon, és hogyha figyelünk magunkkal, akkor ezzel együtt indul az utazási biztosítási szezon is. És amit holnap kérdezünk, ön szerint a kínai autók dömpingje milyen hatással lehet a magyar autóállományra? És ezen a héten várható az idei első hőhullám, akár 36 fokkal. Ön hogyan készül, milyen praktikái vannak a hőség elviselésére? Ezek tehát a holnapi kérdéseink. A mai szerkesztő Taris Péter, a hangmérnök Szilágyi Zsolt, a riporter Nagy Bálint és asszisztensünk Gráf Kornélia nevében is köszönöm figyelmüket. Újhely Zoltánt hallották, a Nemzeti Sportkrónika következik. Viszont hallásra!